És akkor az a téma, amit beharangoztunk, közeledik a május 9, ez a hírhetté vált dátum. Volt itt ezzel kapcsolatban minden, a rémhír terjesztéstől egészen a katonai információkig, mert a nyugati hatalmak szerint Oroszország készül valamire. Hamarosan változás állhat be az ukrajnai háborúban. Az is kiszivárgott, hogy amerikai infók alapján, vagyis hát lehet mondani, hogy az USA segítségével likvidálták Putyin tábornokait. Úgyhogy egy helyzetjelentés és esélylatogatás következik dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Beszéljünk a május 9-ről először.
Hat történelem iránt érdeklődő emberként azt kell mondjam, hogy a lehető legritkább esetben fordult elő az, hogy azt mondta valaki, hogy akkor ezen a napon győzni fogunk, és az úgy lett.
Igen, ez egy jogos észrevétel, de egyelőre azért többen állítják ezt az orosz határokon kívülről, hogy Putyin majd ott valami nagyon nagyot bejelent, mint amit onnan hallunk szivárogni. Tehát itt már volt a győzelem, volt Mariupol elestének bejelentése, volt a 2000 ukrán hadifogoly végig sétáltatása a Vöröstéren, volt az is, hogy a teljes mozgósítást, hadi állapotot vagy háborús állapotot jelenti be. Tehát ezek közül lehet válogatni, de igazából ez mind-mind tényleg találgatás, hogy hétfőig mi lesz. A legalacsonyabb ezek közül, ami elérhetőbbnek tűnik, hogyha az azovsztát addig tényleg kipörkölik az ukrán védőket, és szegényeknek a elesésével ugye a teljes város orosz kézre kerülhet, adott esetben ez a legkisebb dolog, amit be tud jelenteni Vlagyimir Putyin. De nyilván ő is figyeli a fejleményeket, és nem biztos, hogy mindenképpen valami olyan elképesztő nagy dolgot be kell jelentenie, mint amit ugye itt a magyar miniszterelnök a pápa fülébe suttogott.
Igen, hát ugye pont erre utaltam ezzel a május 9-i dátummal. De oké, nézzük meg akkor azt, hogy vajon van-e annak esélye, hogy mondjuk Mariupol elestével azt mondják, hogy ennyi volt, mi ezt szerettük volna, elértük a célunkat.
Nem. Hát nézd rám át térképre, Endre. Hát ez
Mijálovics András külpolitikai szakértőt kérdezem.
Nem, ez hadászati szempontból az nem elég. Hát ott van, Donbasszban még nem nyertek háborút. Okay. És...
Hát a Donbasszt mindenképp be kell fejezni. Igen, okay. Ott ugye tényleg egy bekerítésre mennek, azt látjuk, hogy az ízjumi kifögellésnél vagy zsebben ott hát most már 22 hadosztály fölött járt a létszám az orosz oldalon, és egész biztos, hogy ott még az ukrán védőkre ők szeretnének egy komoly csapást mérni, ezt az ukránok is tudják. Az, hogy az orosz tábornoki kar mennyire akar teljesíteni, erről is egyébként nyilván kremlinológiai típusú hírek vannak csak, de úgy tűnik, hogy szinte ők azok, akik jobban akarnak hadi állapotot, mert úgy érzik, hogy vissza vannak fogva jelenleg, és ők elmentek volna Kijevér is, és sokkal durvábbak lettek volna. Ez is elképzelhető. És ugye a harmadik verzió az az Odessa ostroma a sikeres Donbass után, ugye ebben már nagyon sok ha és feltétel van, tehát ez egy elég távoli dolognak tűnik. Abban viszont ne legyünk biztosak, hogy az oroszok nem hajlandók eljönteni esetleg ezt a konfliktust egészen hosszan is. Tehát lehet, hogy itt behívták már azt a 134 ezer embert ugye egy hónapja, azoknak folyik a kiképzése, ezek valamikor megérkeznek őszre, ősszel már a gázháború is máshogy fog állni. Tehát, hogy a tényleg annyira érzékelhető, hogy hétről hétre, hónapról hónapra változik a geopolitikai környezet, hogy szerintem az oroszok is on the go alkalmazkodnak ehhez, és ahogy ami rendelkezésre áll, majd úgy fogják az ukránokat szorongatni, akiknek viszont az ellátás útvonalait kőkeményen bombázzák.
Mm-hmm. Ez rendben van, de, és azt értem, hogy ősztől megint nagyobb az alkupozíció, de addig azért itt van a nyári időszak.
Itt van a nyár, de itt ugye most hetekben mérjük, tehát a feltételezések szerint az egész donbaszi támadás is azért indult el ennyire hamar, és bizonyos szempontból orosz oldalon felkészületlenül, vagy még nem összeszedetten is teljes technikai reparációval, a felszerelésnek a kijavításával. Mert hogy tudják, hogy az ukránok az utánpótlás útvonalakon behozzák a nyugati segítséget, behozzák a most már nehéz fegyverzetet. Tehát ezért is volt ugye, hogy Kárpátalja is vasútállomás szinten kap találatot, mert tényleg arra gyúrnak, hogy ezeket minél inkább meg tudják semmisíteni magát az útvonalat. Tehát nem a szállítmányokat lövik, mert a sokkal nehezebb logisztikai precíziós feladat, de az, hogy a nagy vasútállomásokat, útvonalakat, hidakat elkezdjék lövöldözni, ez egész biztos, hogy nyáron is folyamatosan fog menni.
Figyelj, Botond, vegyünk néhány kremlinológiai pletykát górcső alá, nagyon fogynak az orosz tábornokok. Megint csak hadtörténet iránt érdeklődő emberként azért a második világháborúban is nagyon nagy nyilvánosságot kapott, ha egy-egy német tábornok vagy egy-egy amerikai tábornok áldozatul esett a harcoknak, nem nagyon volt erre példa most, ebben a háborúban viszont egészen sok orosz főtisztről derült ki, hogy az életét vesztette, vagy legalábbis egy időre a halálhírét keltették többeknek is.
Így van, igen. Ennek ugye hát minimum három oka van. Az egyik az az, hogy ezek a tábornokok valamiért tényleg a frontvonal közelébe kerülnek, tehát hogy akár egy menetoszlopot megnéznek az elején, hogy miért akadt el, akár nem működik az információs rendszer, vagy azt gondolta az ő főnökük, hogy nekik ezt közelebbről kéne irányítani, mert valamiért nem hatékony. Tehát van egy nyomás, hogy ezek a tábornokok tényleg ott legyenek a frontvonal közelében. A másik az az, hogy az amerikaiak egyre több hírszerzési információt osztanak meg. Ugye ez az, ami tegnap a New York Times-nak egy cikke szerint kipattant, hogy megosztanak hírszerzési információt az orosz haderőnek a parancsnoki állásai helyzetéről és ezek változásáról. De az ukránok nyilván azt tudják, hogy ezekben a parancsnoki állásokban néha vannak tábornokok, de ezt viszont ők már a saját maguk információs csatornáin is tudják időnként ellenőrizni és begyűjteni, mert hogy ugye, mint kiderült néhány hete, a orosz titkosított kommunikáció néha annyira rosszul működik, vagy nem működik, hogy a ukrán mobil hálózatot, mobiltornyokat használják, amit lehallgatnak az ukránok. Tehát ilyen szempontból ez egy közös erőfeszítés, de ne felejtsük el, hogy Amerika hírszerzés megosztása az egy óriási dolog, tényleg. Nem azért osztják meg, hogy kifejezetten tábornokokat lőjenek ki, de annyi mindent megosztanak, amik többek között erre is használható. Ugye a világon még négy ország van, akivel az USA egyébként nagyon komoly információt oszt meg, ugye ez az öt szemszövetség, tehát Ausztrália, Új-Zéland, Egyesült Királyság és Kanada, tehát azért vannak különböző szintek ezután, tehát vannak itt még különböző más országcsoportok, akikkel megosztani, ez egy nagy dolog, tehát ez tényleg...
Hát hajaj, mert az öt szem az gyakorlatilag mindent lát a világon, ami telekommunikáció.
No. Ez nem hiszem, hogy öt szem szintű, de egy nagyon komoly történet, tehát ez egész biztos.
A másik ilyen kremlinológiai pletyka, hogy puccsot terveznek Putyin ellen. Régen rossz a nyugati sajtó megírja ezt a puccsot, mert az azt jelenti, hogy nem jól csinálják.
Hát ez a puccskísérlet, ez időről időre felröppen. Nem látni egyelőre, tehát, de nyilván nem is fogjuk látni, és ez abszolút madárbél jóslás kategória egyelőre, hogy van-e olyan csoport, aki képes lehet egy Putyint védő elképesztően lojális körön áttörni, és valamilyen módon az elnökre csapást mérni. Nem lehetetlen, hogyha a hadsereg nagyobb része ellenállna, de a hadsereg egyelőre lelkes. Itt a titkosszolgálatoknál kérdés, hogy van-e olyan belső verseny, amit Putyin nem kontrollál. De őszintén szóval ugye a több mint 100 FSB letartóztatott után, és ugye az egyik FSB főigazgatóság emberét át már házi őrizetből valószínűleg börtönbe is tették, tehát elég komolyan tudja kontrollálni a helyzetet abból a hírből, amiket látunk, igen. És nem az látszik, hogy ne kontrollálná.
Uh-huh. Hát igen, a Gazprom HR osztályát is átvette szerintem az FSB az irányítást.
Ott mi baj a Gazprom menedzserek egyébként.
Hogy véletlenek sorozata.
Azt én értem, ez a hivatalos, de mi lehet, hogy ilyen szerencsétlen véletlenek élik sorozatban pont a Gazprom felső vezetésének tagjait? Mit vétettek ők valaki ellen, hogy így rájuk jár a bal szerencse?
Ugye itt többek voltak, akik külföldön voltak, de van, akit a moszkvai lakásában találtak meg, akarom mondani, lett öngyilkos. Nagyon úgy tűnik, hogy ahogy szűkülnek az erőforrások, úgy akár azokról is, akikről eddig nem nézték meg, hogy lopnak, nem lopnak, de kiderült, hogy loptak, vagy gondolom, akár ha az információs szivárogtatás felkerül, vagy egyszerűen az oligarcha körök újraosztása, ez akkor is működik. Szerintem most még nem tudjuk eldönteni, hogy itt ez a teljes vagyoni újraosztásról szól, ugye az történik...
De pont hogy most helyet, Botont, hogy... hát háborúban áll az ország, nem biztos, hogy
hát
most kéne azért. Pont azért?
Persze, ugye
mi a logika?
Történik, hogy kevesebb pénz van, Kevesebb pénzt lehet elosztani, mondjuk nyilván a Gazpromnál ez jelenleg egyébként most még nem akkora tételben érzékelhető, hiszen a gázszállítások töretlenül működnek vezetéken, de ugye tudjuk azt, vagy ők is sejtik, hogy egyre kevesebb bevétel lesz. Tehát itt most már az a kérdés, hogy kitarthatja meg a vagyonát, kitarthatja meg az információit. Ki az, aki gyanús, hogy esetleg olyan helyzetbe kerülhet, vagy zsarolható, hogy információkat átad. Tehát itt most már elindult az a magas szintű asset vadászat, hogy mikor tudnak az amerikaiak felmutatni egy Gazprom vezért, egy volt minisztert, egy minisztert, hogy lám-lám ő is átjött a nyugati oldalra, és milyen információkat hoz. Tehát ez a játszó szerintem kőkeményen zajlik, és hát ezt az oroszok rossz módon kockázat csökkentik.
Van egy másik vitás kérdés, ez pedig ugye az olajembargó. Ugye az Európai Unióból ugye vannak országok, a Szlovákia és Magyarország, akik nem szeretnék ezt az olajembargót.
Most már Bulgária se.
Most már Bulgária se.
Mondták, hogy...
De hogyha egy kicsit hátra lépünk, ez nem térdenlövése saját magának az Európai Unió szempontjából? Tehát, hogyha a józonok gondolkodunk, akkor ez a kontinens rá van utalva az orosz nyersanyagokra, nem csak az olajra és a földgázról beszélek. Most embargózunk, ezt lehet azzal magyarázni persze, hogy háború van, amit nem fegyverekkel vívnak, hanem gazdasági szankciókkal vívnak, az meg fájdalommal és veszteségekkel jár, de hát ugye meg kell nézni, hogy ha győzünk ebben a háborúban, akkor milyen áron győzünk.
De ugye mi az alternatív költség? Tehát ha nem győzünk, akkor egyébként meg mit kezdünk majd az orosz olajjal? Tehát onnantól kezdve meg nem lesz nagyon más. Tehát itt szerintem fontos az alternatívák mérleglése. Az olaj és a gáz ebben nagyon szép válik. Tehát amennyire láttam az olajpiacot, itt még az orosz olaj egy jó része is ugye tankerhajókon érkezik Európába. Ez azt jelenti, hogy az európai kikötői kapacitás egyébként készen áll, tehát itt legalább az a keresztmetszet nincs meg, mint az LNG-nél, a cseppfolyósított földgáznál, hogy egyébként kapacitásunk sincs kikötői szinten a kieső gázvezeték importot pótolni. Az olaj szintjén ez megvan. Tehát itt ugye most Japántól a különböző stratégiai készletek felszabadításán át, ami időleges megoldás, de ugye más országokig elindult a tárgyalás, hogy ki az, aki ezt ki tudja váltani. Tehát ilyen szempontból az olajnak van egy rugalmassága, még akkor is, hogyha megtanultuk százszalombattai mó finomító kapcsán, hogy nem mindegy, hogy milyen olajat finomítunk, és az technikailag átállítást igényel egy-egy finomítóban. Tehát ez rövid távon hatékony. Tehát Putyinnak vagy most kezd el fogyni a pénze, vagy ha két év múlva, mire építettünk naperőművet, meg szélerőművet, meg elektromos autókat, ennek már nem lesz jelentősége. Tehát van egy időbeli játék is, hogy mi az, amit most tudunk meglépni, és tényleg fáj neki, mert egyébként később már, hát azt se tudjuk, hogy mindegy lesz-e, vagy nem. Tehát ez a háború, ez most zajlik. És a gazdasági szankciók jó része egyébként ugye a készletek és minden más miatt is, csak jóval később kezdje eléreztetni a hatását. Tehát itt az időbeli játék egy tényező. És a harmadik gondolat, főleg az Európai Bizottság és mondjuk a német kormány egy része felől érezni, akik valahol örülnek annak, hogy a fosszilis energiahordozókat a háború kapcsán egy kicsit vissza lehet szorítani, és ezzel az agendán föl lehet tolni a megújulókat. Akármit is jelentsen ez, akármilyen kapacitásszűkösséget hoz, de itt ugye van egy stratégiai döntés, hogy abba teszünk pénzt, hogy még LNG terminálokat építünk, vagy pedig elkezdjük kiváltani ezeket, még akkor is, hogyha ez közben tényleg egészen hétköznapi fogyasztásbeli kérdéseket fog okozni.
Ha nagyon röviden kéne értékelni a helyzetet, akkor most hogy áll Oroszország ebben a háborúban? Mert ne felejtsünk el...
Az olajhoz tényleg, hogy ugye Bulgária és Szlovákia mentességet kér az embargó alól, míg Magyarország, a magyar miniszterelnök papíton azt jelenti, hogy ő vétózni akarja ezt a szankciót. A kettő között óriási különbség van. Tehát amikor legutoljára néztem, még ez volt a helyzet, de hallgatók írjanak, hogyha azóta változott. Úgyhogy itt azért politikailag ezek nagyon különböző pozíciók, még ha a végeredmény bizonyos szempontból hasonlít is, de nem messze nem
igen.
Ugyanaz.
Igen. Na, szóval hogy áll Oroszország a háborúban? Azért, mert azért ne felejtjük el, hogy a háború propaganda területeken is zajlik. ne felejtsük el azt, hogy a nyugati közösségnek az az érdeke, hogy tartsa a lelket az ukránokban, az ukránoknak az az érdeke, hogy tartsa a lelket a katonáiban, tehát felnagyítsák a sikereket, és kicsinyítsék az oroszoknak a kudarcait. Az oroszoknak vice versa. Tehát ebben a rendkívül ellentétes információs hadviselésben lehet-e reális képet kapni arról, hogy nehogy aztán valaki meglepődjön. Vagy az oroszok, hogy az ukránok végül is megvédik a hazájukat valamilyen formában, vagy aztán a nyugat, hogy az ukránok ellenállnak, de elkerülhetetlen a vereségük.
Hát egyrészt akiknek dönteni kell, szerintem azok számára egész más minőségi információ áll rendelkezésre. Egyébként akinek sok ideje van és ezt hajlandó beleölni, az a Twitternek abban a nyúl üregében, ahol az OSINT, tehát ez a nyílt hírszerzési információk, vagy tényleg szabadon elérhető információkból akar magának képet alkotni, tényleg egészen elképesztő minőségű anyagok vannak kint. Tehát lehet műholdképeket elemezgetni, nagyon sokan meg is teszik azt, hogy tényleg napi szinten jelölik a veszteségeket, ezeket össze lehet hasonlítani különbségekből, ha már másból nem a trendekből lehet következtetéseket levonni. Tehát lehet képet alkotni. Tény az, hogy a stratégiai kommunikációban az ukránok nem csak magukban kell tartsák a lelket, hanem ugye a nyugati polgároknak is el kell tudják magyarázni, hogy miért jó az, hogyha az ő kormányaik egyébként akár a saját maguk számára olyan döntéseket hoznak, amik fájdalmasak.
Tehát magyarázzuk el a német vagy a magyar fogyasztónak, hogy neked az a jó hosszú távon kedves magyar vagy német fogyasztó, hogy kicsit hűvösebb lesz a jövő évi tél. Tehát leegyszerűsítve valami ilyesmire gondolsz, ugye?
Hát, sőt, igen, ez egy kéttagú mondat kéne, hogy legyen, mert úgy néz neki, hogy lehet, hogy a mostani tél egy kicsit hidegebb lesz, de utána legalább nem kell félni attól, hogy Oroszország a következő csatáját, ha Ukrajnát megnyerte, akkor azt már felé indítja el. Uh-huh.
Igen.
Még egy nagyon fontos kérdés, mert ez is a Endre nagyon helyesen kordában tartja a kilengéseimet, és ezzel csatornában a mi beszélgetésünket, hogy eszkalálódhat a háború, mert ebből is jöttek hírek, megint csak ugye propaganda célzattal, hogy Moldova a következő célpont. Mert ugyanis a stratégiai célja az oroszoknak az, hogy elzárják teljes mértékben Ukrajnát a Fekete-tengertől.
Így van, igen, tehát az ukrán kikötői forgalom gyakorlatilag halott, miközben az ország nagyobb része ezen keresztül tudott kereskedni. Tehát az ukrán gazdaságra így is úgy is rátettek egy iszonyú brutális szorítást, és hogyha a szárazföldi utánpótlási vonalakat, tehát infrastruktúrát, utat, vasutat is szétlövik, ezzel azért beláthatatlan mértékű károkat okoznak, pláne egy elnyúló konfliktus esetén, ahol ezeket nem lehet értelmesen újjáépíteni. Tehát az ukrán gazdaság az egészen durva kilátások előtt áll. Úgyhogy tehát ebben azért nem tudunk nagyon optimisták lenni, és hogy az újjáépítés hogy történik meg, az biztos, és nekem több szakértővel beszélgetve ez a benyomásom alakult ki, hogy az oroszok akkor is halassan le akarják darálni azt a célt, hogy igenis valamilyen Novorosszia típusú megoldást létrehozzanak, tehát a további megszállt területeket ne adják vissza, hanem akkor is, ha nincs békeszerződés, azokat kvázi, mint korábban a Donetszki-Luhanszkiakat kvázi köztársaságokként kezelgetve az ukrán gazdaságot megfojtsák, és ezzel lehetetlenítsék el az ő szempontjukból veszélyes kijevi erő visszatérését. Bocsánat, András, de mi volt az eredeti kérdés?
Hát az mindegy, igazából kiváló volt a válasz.
Eszkalálódhat-e Moldova irányába? Azt mondják, hogy ez lehet a következő célpont, mert ugye azért a balti államok az már keményebb diónak tűnik,
hát illetve, hogy NATO-tag. De azért a Romániának lenne Moldovához szerintem egy-két szava, vagy tehát az biztos, hogy egy nagyon másik eszkalációs
küszöb. Hát mármint az, hogy Moldova a miénk, azt mondaná Románia erre, hogyha gonoszkodni akarok.
Biztos, hogy lenne olyan politikus, akitől ezt a mondatot ki lehet sikarni. Transznisztriában ugye volt már egy robbantásos provokáció, amit nem tudunk pontosan, hogy melyik oldal és miért követte, de a zászlót kitűzték, hogy bizony itt is lehet még. Ez azt hiszem, hogy azért a valódi veszély akkor áll fönn, hogyha Odesszáig tényleg elmennek az oroszok, tehát ez csak tengerről támadni, és úgy, hogy közben az ukránoknak még ott van beleszólása a másik oldalon, az nehéz. Óriási kérdés, hogy egy preventív ukrán vagy valamilyen NATO-s megjelenés. Tehát ez mondjuk tipikusan egy ilyen jó stratégiai kétértelműséget adna, hogy Moldova kormánya egyszer csak kér segítséget a románoktól, hogy támogassák meg őket.
Annál is inkább, mert nem nagyon van más választásuk, hiszen valami pár ezer fős hadseregről tudok én Moldovánál.
Így van, és emlékeim szerint ilyen körülbelül 2000 orosz idézőjelbe vett békefenntartó van a transznisztriai területeken, tehát ők a legjobb tudomásom szerint a helyükön vannak.
Igen, veszélyesek ezek a békefenntartók, jó?
Hát és nagyon-nagyon idézőjeles békefenntartók, igen, tehát nem ENSZ békefenntartók, hanem az orosz megjelölés szerintiek. Úgyhogy tehát az eszkaláció ilyen irányban is elképzelhető, és hát ugye mindig ott van, amitől már teljesen elszoktunk, a nukleáris kérdés, és ott van a vegyi fegyver kérdés, ami egyébként ugye május 9-ére a sokadik narratíva volt, hogy valamilyen álművelettel úgy fognak csinálni az oroszok, mintha az ukránok bevetettek volna ellenük biológiai fegyvert, és erre válaszol ők is bevetnek egyet. Tehát tényleg május 9-e kapcsán szerintem mindenki hétfőre azért az ebédsávot hagyja szabadon, hogy tudjon tájékozódni, hogy pontosan mi történik, mert biztos, hogy tehát valaminek kell lennie, hogy most tényleg képesek-e 2000 ukrán hadifoglyot végig terelni a Vörös téren. Tehát
az nagyon durva lenne. Igen.
Oké, hát igen, nem sok jó hírrel szolgáltál, de nem is ezt vártuk el, hanem azt, hogy lássuk tisztán, hogy mi történik, merre eszkalálódhat, és mi a helyzet. Köszönjük szépen, Botond, további
Köszönöm szépen.
Napot, jó hétvégét addig is.
Nektek is hallgatok neki, sziasztok!
A dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltük át az ukrajnai háborút, különböző következményeit és az olajembargót.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu